Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, bocsánatot kérünk a kis technikai késedelmeskedésért, de hosszabb istentiszteletre számíthatunk. Hát ma úgy látszik, hogy minden sákramentum előkerül, vagy nem is sákramentum, de ilyen kazuália, mert ma egy konfirmandusunk is van. A konfirmációra, talán emlékszünk, itt voltunk jó néhányan, egy emberünk kimaradt, Potpinka Dorina, aki akkor beteg volt, és most így pótlólag bizonyságot tesz a gyülekezet előtt. Akkor 6 másik ifjú tett bizonyságot. Maga a konfirmáció azt jelenti, hogy megerősítés, azt a fogadalmat, mint a szülők, keresztszülők itt helyettem tesznek a keresztségkor, amikor én még oá, kisbaba vagyok. Ez az, ami megerősödhet bennem, a nevelés és a növekedés, és hát a hitben való neveltetés hatására. Isten velem van, kísér engem, és amikor elérkezem oda, hogy én ezt magamtól is magamra vállalom, akkor konfirmálni fogok. Most is lesz majd ebben az évben felnőtteknek is konfirmációs lehetőség, aki szeretne, tehát ott tart, hogy szeretne konfirmálni, nyugodtan jelezzen nálam, indulni fog egy csoport még nyár előtt, úgyhogy okvetlenül szóljon nekem. És most pedig szeretettel várjuk Dorinát, aki elmondja, hogy ő hogyan jutott el idáig ezen az úton.
Áldás békesség mindenkinek, Potpinka Dorina vagyok. És kislányként a jellememből adódóan úgy képzeltem el a megtérésemet, hogy majd olyan lesz, mint a hollywoodi filmekben, hogyha megtérek, akkor az utcákon tűzijáték, mindenki tapsol, és mindenki örül, hogy én megtértem. És hát igazából vártam, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Itt ültem az inkubátor alkalmaim, az Isten tiszteleteken is vártam, hogy mi fog történni, de túl sokat érte nem tettem, tehát Isten tiszteleten rajzoltam, Bibliát nem nyitottam ki, és csak vártam. És nem egész 4 évvel ezelőtt az anyukám pontosan ugyanitt állt, ahol most én, és újra megett a hangja, mint az enyém, és csak azt láttam rajta, hogy mosolyog. Hogy úgy mosolyog, ahogy előtte nem láttam, és azóta se. És tudni akartam, és kíváncsi voltam, hogy milyen lehet az Isten, akiről ő így tud beszélni. És akkor nagyon elgondolkoztatott, és már nem azért jártam vasárnap az Isten tiszteletre, mert kell, mert fel kell kelni, és itt kell ülni, hanem azért, mert megszületett bennem az, hogy én kíváncsivá váltam. 3 évvel ezelőtt az inkubátor ifinek a nyári táborában az egyik nagy ifi is, Takács Sanyi volt az, aki bizonságot tett nálunk, és láttam, hogy ő jó fej, és nem kínos tőle megkérdezni, hogy na és hogy tért meg? Mi volt az a pont, az a szikra? És én tényleg nem mondtam neki, hogy én hogy képzelem el a megtérést, és ő mintha a fejemben meg a szívemben látott volna, azt mondta, hogy hát nem olyan, mint a filmekben. És én teljesen meglepődtem ettől a választól, és azt mondta, hogy ez egy folyamatos úton lépés, hogy gyakorlatilag mérföldkövek vannak, és ezen az úton haladunk folyamatosan. És nagyon érdekesnek találtam ezt a választ, ezért titkon reméltem, hogy ez én verzióm fog nyerni, de Istennek hála nem így lett. És ugyanebben a táborban másnap Ágota elhozta nekünk az Elszakítva című kisfilmet, amit elméletileg, amikor a többiek konfirmáltak, akkor a gyülekezet látott, de ha valaki nem, akkor elmondom, hogy ez Jézusról szól, hogy Jézus mit tett értünk. És volt benne egy olyan kép, ami engem nagyon megragadott. Volt egy üvegpohár, amiben folyamatosan csöpögött a tinta. És aztán a végén már annyira tele volt a pohár, hogy a tintás víz kiömlött, de még mindig csak halmozódott benne a víz, ez a tintás víz. És aztán egy idő után ugye jött Jézus, és hogy utána egy egy rendes víz maradt ott, és már nem volt benne tinta. És akkor ez engem annyira megragadott, és annyira akkor a tükör volt számomra, hogy Jézusom, én mennyire bűnös vagyok, és hogy én gyakorlatilag mit is csinálok, és nagyon, nagyon kemény volt. És akkor el is sírtam magam, és nem tudtam megfogalmazni, hogy pontosan miért sírok, csak azt tudtam, hogy az életem nem mehet ugyanúgy tovább, mert az nem lehetséges. És ekkor ennek úgy tudtam hangot adni, hogy utána egy olyan táborba kellett volna mennem, ahol tudtam, hogy az alkohol meg fog jelenni, és én sírva hívtam fel az anyukámat, hogy én nem szeretnék abba a táborba menni, el kellett mennem a táborba, de a tábor második napján anyukám Mosó-Magyaróvárra utazhatott le értem, és vihetett haza, úgyhogy végül kimaradtam a tábornak azon részéből. És itt megtörtént az első ilyen nagy magamra ismerés, de ahogy ez a tűz megvolt, egy idő után így lelonkadt, és ugyanúgy vártam a megerősítést. És nagyon szépnek találom, hogy Isten mennyire egyénileg tudja, hogy minket hogy lehet megszólítani, mert Ágatán keresztül érkezett az elhívás, hogy egy pantomímet csináljunk. Ez a pantomím arról szólt, hogy van egy bábú, akit a gonoszt folyamatosan ráncik el, és ez nagyon sok fájdalommal és szenvedéssel jár a bábunak, de jön Jézus, ő levágja róla a macagokat, magára köti, és meghal azért, hogy a bábú szabad lehessen, és a bábú nagyon örült, egy idő után rájön arra, hogy ezért valakinek meg kellett halnia. És Ágot engem kért meg, hogy játszam el a bábút, és hát én szerepelhettek ráadásul templomba, instant piros pont, meg a gyülekezetben is tudni fogják, hogy ki vagyok, azért ez menő, és hát én természetesen elvállaltam ezért, és ahogy a hunorral próbáltunk a próbákon, amikor a bábú felnéz Jézusra, és rájön arra, hogy mit tett érte, mindig elröhögtük. Képtelnek voltunk normálisan megcsinálni. És amikor elérkezett az ifi pasió napja, ahol először előadtuk, akkor felkonferáltak minket, és beálltunk a pozícióba, és én ott már éreztem, hogy ez annyira nem buli, és hogy inkább hazamennék, de muszáj volt kijönni. És ahogy bekapcsolódott a zene, teljesen kiürült a fejem. Egyetlen egy gondolatom nem volt, hanem csak ott voltam. És így utólag rendkívül hihetetlen számomra, hogy a végére rádöbbentem, hogy gyakorlatilag nem játszottam. Gyakorlatilag a bábú tényleg én vagyok. És ez nem egy szerep volt, hanem értem, meghalt valaki. És ez nem egy akárki, hanem az Isten fia. És hogy ő ennyire szeret engem, hogy tényleg, hogy magára kötözte az én madzagjaimat, és meghalt értem, ez számomra hatalmas nagy rádöbbenés volt, és ott is más nem tudtam csinálni, mint sírni, és könyörögni Istennek, hogy bocsásson meg, hogy ilyen palka voltam, hogy nem vettem észre, és hogy köszönöm neki mindezt. És akkor kialakult egy olyan kapcsolat, ami úgy éreztem, hogy már megvan, erősebb, mint valaha, és ez soha nem szakadhat el. És ahogy visszatértem a hétköznapokba, és ahogy így már kicsi hitecskével így haladgattam, arra jöttem rá, hogy van bennem egy csomó akadály, egy csomó tüske a múltamból. És hogy nem tudom teljesen átadni magamat Istennek, amíg ezek a tüskék ott vannak. És elmentem a kurzióra, ahol Tiborral beszélgettem egy nagyon-nagyon mélyet és nagyon jót, és gyakorlatilag azok a nagyon fájdalmas dolgok, amik bennem voltak, azok mind eltűntek. És életemben először azon az imádságon kívül, amit megtanított anyukám és a nagymamám, azon kívül tényleg tudtam imádkozni. És emlékszem, hogy csillagos volt az ég, és sírva, és olyan közel éreztem magamat Istenhez abban a pillanatban, mint előtte soha. És ezért nagyon hálás vagyok neki. Azonban, mivel 12-es diák vagyok, és most fogok végezni, mint mindenkiben, szerintem ilyen korban nem is megjelent az, hogy rendben, a múltat sikerült elengednem, na de mi van a jövővel? Nekem van egy elképzelésem, én színházzal és filmmel szerettem volna foglalkozni, és olyan egyetemre járni, és mindig vártam egy igent fentről, hogy oké, ez jó lesz, ez neked való. És némaságot kaptam. És hát elgondolkoztam rajta, hogy akkor ez egyenlő egy nemmel, megint némaság, úgyhogy eldöntöttem, hogy akkor ez egyenlő egy nemmel. És hagytam, hogy a környezetem hason rám, és hogy jó, akkor legyen más, hát akkor legyen politikai pálya. Erre se kaptam semmi választ, és ahogy emberhez illik, megsértődtem, és azt mondtam, hogy jó, akkor majd elintézem én, és beültettem Istent magam mellé az anyósülésre, hogy na majd akkor én vezetek, és nagyon szép számomra, hogy megint a gondviselés, hogy az iskolánkban egy színdarab megrendezése került idén, a Pál utcai fiúk, és magányos is voltam, elhagyatottnak is éreztem magamat, illetve nem tudtam, hogy mit kezdjek magammal is, közeleg a február 15, amikor be kell adni az egyetemi papírokat, és megint egy színházi élménynek köszönhettem azt, hogy eszméletlen, hogy milyen baráti társaságot kaptam, és nagyon hálás vagyok értük, és tényleg ma már némelyikük nélkül nem tudom elképzelni az életemet, illetve az egyik dalszöveg az úgy szól, hogy miért élnénk, hanem egy álomért. És annyiszor énekeltük, hogy elkezdtem gondolkodni azon, hogy tényleg ez a mondat mit is jelent. És ez egy hatalmas nagy jel volt Istentől nekem, hogy ne hallgassak a környezetre, hanem még egyszer imádkozzak, akarjam meghallani a választ akkor is, hogyha az egy nem, és figyeljek oda, és meg fogom kapni a választ. És hát beadtam a egyetemi jelentkezést, és nincsen közte politikai része, hanem csak filmes. Úgyhogy sikerült meghoznom ezt a döntést, és elengednem azt a félelmet, hogy mi van, ha nem sikerül jól. Mert tudom azt, hogy Isten kezébe vagyok, és hogy ő nekem a legjobbat akarja, és hogy nincs mitől félnem, mert pontosan úgy lesz jó minden, ahogy lesz. És nekem nem kell értenem mindent, és épp ez a szép ebben, hogy folyamatosan rakogatom ki a pázzullamet, de hogy egy darabka mindig hiányozni fog. De nekem hinnem kell abban, és biztosnak kell lennem abban, hogy Isten nem hagyja, hogy én tévútra menjek, és ő pontosan tudja, hogy nekem mi a jó. És ez egy hatalmas, nagyon szabadító érzés nekem. És most igazából igyekszem és törekszem arra, hogy megéljem a jelen szépségeit, hogy tudjam észrevenni körülöttem Isten munkáját, hogy tudjam megélni Istennel a pillanatokat, és elengedtem a múltat, nem félek a jövőtől, és itt vagyok vele, és vele szeretnék ezen az úton járni, és tudom, hogy amíg így van, addig semmi baj nem történhet. Még annyit el szeretnék mondani, hogy amikor a többiek konfirmáltak, és én nem lehettem itt, akkor nagyon megijedtem, hogy vajon ennek mi lehetett az oka. És anyukám mondta, hogy higgyek abban, hogy ez biztos valami nagyobbnak a része, és hogy ez nem egy pillanatnyi baj, hanem hogy ez jó lesz, higgyem el. És nem nagyon tudtam, mert bántott, hogy nem állhattam itt velük. És nagyon hálás vagyok utólag Istennek, hogy akkor nem állhattam itt velük, mert akkor egy pillanatnyi tetőpontomról mesélhettem volna. Most viszont azt tudom mondani, hogy már egy jó ideje ezt a tetőpontot élem, és ezen haladok, és remélem, és bízom Istenben, hogy ez így is marad, és annyira igaz ez, hogy az egyetemes előkészítő, ahová járok, nagyon féltem, hogy mi történik, hogyha egy olyan közegbe kiderül az, hogy én vallásos vagyok. De úgy voltam vele, hogy életemben először nem takargatom, hanem kimondom, hogy nézzük meg, hogy ki mit reagál rá. És ez annyira jól sikerült, vagy annyira hihetetlen Istennek a munkája a többiekben, hogy tegnap este is vallásról beszélgettem valakivel a csoportból, egy zsidó lánnyal beszélgettem a csoportból, és gyakorlatilag, ha valakinek vallásról kérdése van, vagy érdekli a dolog, akkor oda jön hozzám, és beszélgetünk róla. És ez nekem hatalmas nagy örömöt jelent, az, hogy én ezt felvállaltam, és Isten erőt adott nekem ahhoz, hogy ezt megtegyem, illetve, hogy a többiek így fogadták, és biztos vagyok benne, hogy ez Isten érdeme, és nagyon hálás vagyok neki, hogy ilyen egyéni utam lehet, és ahányszor én lázadóan elkullogok, és megsértődök, ő annyiszor jön utánam, és nem hagyja, hogy elvesztek. És köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt, és az a fantasztikus dolog a bizonyságtételben, hogy Istennek a munkáját látjuk egy emberrel illusztrálva. Úgyhogy köszönjük szépen, Dorina, hogy ilyen illusztráció voltál ma reggel nekünk, és szeretnénk rád most Isten áldását kérni. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyögyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Amen. Kedves Dorina, bizonyságtételed alapján szeretnénk téged befogadni a gyülekezetnek, a Káposztásmegyeri Református Gyülekezetnek a felnőtt tagságában, és egyúttal fölhatalmazunk arra is, hogy az úrvacsorával éljél. Isten áldjon téged. És most pedig kérjük szépen a gyülekezetnek a vezetőségét, hogy egy készfogással köszöntsük őt. Még ne menj el, Dorina. Egy rövid imádsággal áldást kérünk Dorina új életére. Édesatyánk, olyan fantasztikus dolog látni azt, ahogyan te munkálkodsz ebben a világban, és hogy a te kezed nincsen megkötve. Urunk, olyan sok rosszat látunk magunk körül, sokszor saját magunkban is, a reakcióinkon, a motivációinkon, és olyan sok igazságtalanságot tapasztalunk, de olyan jó látni azt, hogy miközben az ördög erői munkálkodnak ebben a világban, a közben te még sokkal hatalmasabban munkálkodsz. És hogy nincsen olyan ember, aki túl messze lenne tőled, hogy ne tudnád őt utolérni. Nincs olyan ember, aki annyira tudná bedugni a fülét, hogy valamikor ne kelljen szembenéznie veled. És úrunk, nagyon hálát adunk most azért, mert Dorina arról számolhatott be, hogy az ő életében is elhoztad azt a pontot, amikor a dugót kivette a füléből, amikor a szemét kinyitotta, és te megmutattad magadat neki. Urunk, köszönjük neked, hogy amikor ez valakivel megtörténik, akkor ott csodák történnek. És így áldunk téged Dorinának a megtaláltatásáért, azért az ajándékért, amit önmagadban adtál neki, és köszönjük, hogy te nem egy ilyen egyszerű, pontszerű találkozásra hívtad csak őt, hanem egy veled való örök életre. És áldunk téged azért, mert látjuk, ahogyan ez az örök élet elkezdődik. És szeretnénk kérni azért, hogy hadd legyen ezen az úton mindig Dorina mellett ott a te jelenléted, és várjuk a te erőforrásaidat. Tudjuk, hogy sok küzdelem és sok kihívás jön, olyanok is, amelyekre talán most még nem is számítunk, de egy dolog biztos, hogy te mindig ott leszel kősziklaként. Kérünk, hogy erre hadd tudjon ő mindig a nehéz pillanatokban is figyelni. Legyen így a te áldásod ővele, és aztán ez az örök élet hadd folytatódjon egy egész földi életen keresztül, aztán pedig te nálad is. Amen.
Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk. Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből, a második rész, 5-től a 11. versig. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Válaszoljunk imádsággal a felolvasott ígére. Igen, édesatyánk, szeretnénk úgy meghajtani a térdeinket előtted, nem csak ezen az Isten tiszteleten, hanem az életünk minden területén, hogy elismerjük, hogy te vagy az Úr, hogy rád bízhatjuk magunkat. Akkor is, hogyha kétségbeesés környékez, akkor is, hogyha a külső körülmények teljesen kritikusak, de akkor is, hogyha mi belül méltatlannak érezzük magunkat, rossznak érezzük magunkat. Úrunk, köszönjük, hogy erre hívsz minket, hogy átadhassuk a vezetést neked, te neked, aki megszabadítasz a bűneinktől, megbocsátod azokat, hogyha mi képesek vagyunk arra, hogy megvalljuk, megbánjuk, eléd vigyük őket. Köszönjük, Urunk, így az összetörettetéseinket is, köszönjük a kríziseket is, és így kérjük, Urunk, hogy adjál nekünk olyan gyönyörű perspektívát, ami nálad van, ami a te veled való közösségben van, az örök életben van. Akkor is, hogyha ezen a földön személyes sorsunk, vagy a körülöttünk levő gazdaság, vagy a politika egészen síralmas, kérünk, Urunk, hogy hadd lássuk a te szentségedet, a te jóságodat, azt az ígéretet, amit te adsz a mennyei honban, a mennyei élettel. Kérünk, Urunk, hogy hadd határozzon minket meg ez, hadd alakítson át, hadd alakítson át a gondolatunkat, a gondolkodás módunkat ez. Erre kérünk most, hogy szent lelkeddel így támogasd meg az ige hirdetőjét, Andreát, és minket is, ige hallgatókat, te áld meg a gyermekeinket, és a közöttük szolgálókat. Így hozzuk a szívünket, emeljük föl, kérünk, hogy ajándékozz meg minket szent lelkeddel. Amen.
Az ige, amelyet az Isten a szívemre helyezett erre a vasárnapra, írva található Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt levelében, a 12. fejezet első két versében, illetve a Filippiekhez írt levél második fejezetének első öt versében a következőképpen. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. A gyülekezet foglalja el a helyét. Hát, kedves testvérek, elég magas követelmény szintet hallottunk itt az igéből, és talán így húsvét után, amikor már nagyon sokszor elhangzott az, hogy mi mindent tett értünk Jézus Krisztus, lassan kezd mindannyiunk számára kikristályosodni, és a konfirmációs bizonyságtételből ez is engem úgy szíven ütött, hogy Dorinában is mennyire megvolt ez a hálás akarok lenni azért, amit Jézus Krisztus értem tett. Szóval valahogy hálásnak kéne lennünk mindazért, ami értünk történt. És az egyház az iga hirdetéseiben meg is fogalmazza, hogy a hála abban nyilvánulhat meg, hogy olyanná igyekszem válni, mint amilyen Jézus Krisztus. Olyan leszek, mint Jézus Krisztus. Olvastam a metrón valakinek erre a válaszát, azt írta oda ilyen falfirkába, hogy nem kérte senki, hogy ezt tegye értem. Vagyis nem tudok mit kezdeni azzal az elvárással, hogy hálából változnom kéne. Nem tudok mit kezdeni ezzel a nagy szeretettel, amit ide nyújtott nekem az Isten, miközben én nem kértem ezt tőle. Van egy nagyon kedves volt tanítványom, akivel sokszor szoktunk így Isten dolgairól is beszélgetni. 20 éves és buzgón igyekszik követni az Istent, de nagyon sokszor megfogalmaz az, hogy jaj, annyira látom, hogy milyen vagyok, és hogy mennyi mindenből kellene változnom, hogy mennyi minden van, amit le kéne tennem az Isten elé, és nem jó az, ahogyan megélem vagy élem ezeket a dolgokat. Ehhez kapcsolódóan és az igén gondolkodva eszembe jutott, nem olyan régen beszélgettünk egy kis baráti társaságban a megbocsátásról, arról, hogy igen, vannak élethelyzetek, amikor tudom az eszemmel, hogy meg kéne bocsátani, de valahogy nem megy. Valahogy ott van bennem az a sok sérelem, amit okoztak nekem, amit nem tudok letenni, amit hordozok, pedig tudom az eszemmel, hogy le kellene tenni és meg kellene bocsátani. A szülői és iskolai nevelésben is sorra azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy változás sürgetnek. Sürgetnek a szüleink bennünket, sürgetnek a nevelőink bennünket, hogy tanulj jobban, ne legyél lusta, ezt már tudnod kéne, már nem itt kéne tartanod, már rég ezt vagy azt kéne csinálnod, és még sorolhatnánk azokat az elvárásokat, amelyekkel szembe állítanak bennünket. És lám, most még a vasárnapi Isten tiszteleten is az ige sürget, azt mondja, ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Ne alkalmazkodjatok az emberek elvárásaihoz, ennek a korszaknak az emberi törvényeihez, hanem inkább Istenhez igazodjatok. Tehát elfordítja ugyan a tekintetünket az egyikről, de oda irányít a másikra. Ne legyél ilyen, hanem legyél olyan, és akkor ugyanott vagyunk. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy mit jelent ez, hogy változás? Abból, aki vagyok, valaki mássá kell lennem. Nem jó az, aki vagyok. Nem jó az, ahogy vagyok. Másnak kellene lennem. Mindenhonnan ezt hallom, mindenhonnan ezt érzem, mindenhonnan ez az elvárás jön felém. Ugyanakkor tudom azt is a szívem mélyén, hogy nem tudok kibújni a bőrömből. Nem tudok más lenni, mint az, aki vagyok. Akivé teremtettem, akivé formálódtam. Így ennyi évesen, ahogy vagyok, és ezt mindenki egyen-egyenként elmondhatja. Elvárások tömkelege követeli a változást bennem és körülöttem. Akár ha az otthoni kis dolgokra gondolok, hogy ne a folyosón hagyd a szennyes ruhát, hanem tedd be a szennyes tartóba. Ne hagyd a mosogatóba a piszkos edényt, hanem mosd el magad után. Persze ezek mind jogos elvárások, de van, hogy nem tudok ezeknek megfelelni. Vagy ott van a munkahelyem, ahol elvárják, hogy tökéletesen teljesítsek. Ahol elvárják azt, hogy mindent jól csináljak. Ahol elvárják azt, hogy legyek olyan, mint egy gép, aki nem érez, hanem csak végrehajtja a parancsokat. Elvárják azt, hogy ne hibázzak. Elvárják azt, hogy a munkahelyem legyen az első, és mindent ennek vessek alá. Mit tesz velünk ez a sürgetés? Azt tapasztalom, hogy stresszessé tesz bennünket, hiszen jól kell csinálni, hiszen nem ronthatom el, hiszen tökéletesnek kell lennem, hiszen ezen áll vagy bukik a munkahelyi megbecsültségem, a fizetésem, ezen áll vagy bukik sokszor a kapcsolatom, ezen áll vagy bukik a létem. Ez a sürgetés olykor elkeseredetté tesz bennünket, mert nem tudom tökéletesen csinálni, mert van, hogy elfáradok, mert van, hogy rossz kedvem van, mert van, hogy befolyásolnak külső tényezők, mert van, hogy nem tudok sodródni az árral, és van, hogy saját gondolatom van, és saját vágyam és elgondolásom, hogy mit szeretnék, és merre szeretnék menni. Van, hogy nem tudok tökéletesen megfelelni annak, amit elvárnak tőlem. Sokszor ez az elvárás önmagunkat nem értékelővé tesz bennünket. Sokszor mondjuk azt magunknak, hogy borzasztó, hogy még erre sem vagyok képes. Borzasztó, hogy mennyi mindenben el tudok bukni. Borzasztó az, hogy nem tudok jól csinálni dolgokat. És ezek az elvárások megfelelni vágyókká tesznek bennünket. És sokszor kompromisszumokat, nem elfogadható kompromisszumokat köttetnek velünk. Mert szeretnénk megfelelni, szeretnénk jók lenni, szeretnénk, hogy szeressenek bennünket. És ezek olyan emberi vágyak, amik bennünk vannak. És azon gondolkodtam, vajon Isten ugyanezt érti változás alatt? Vajon Isten ugyanígy sürget bennünket, hogy változzunk meg, és legyünk másak, és legyünk Krisztus követők, és csináljuk jól a dolgainkat? A napokban fölhívott egy kedves barátnőm, aki most keresi az Istennel való közelségnek a módját, az Isten útját, és valahogy valamiféleképpen elébe került Máté apostol. És elolvasta az evangéliumból, hogy hogyan hívta Jézus Máté apostolt, akit ugye Lévinek nevez először az evangélium. Hogy ült ott a helyén, a vámszerű asztalnál, azt mondja Jézus, jöjj, kövess engem, és Máté feláll és követi őt. És ezt kérdezi ez a barátnőm, hogy de hát mi késztette Mátét az azonnali felállásra? Mi késztette őt arra, hogy hagyjon ott mindent, és álljon föl és kövesse Jézust? Mit érezhetett ez az ember? És elkezdtünk erről beszélgetni, arról, hogy ki is volt ez a Máté, hogy milyen elvárások voltak a római birodalom felől ő felé, milyen elvárások voltak a saját népe irányából ő felé, és mekkora szorításban volt ez az ember, és ehhez képest jön Jézus Krisztus, aki azt mondja neki, hogy Máté, te nekem így kell lesz, ahogy vagy. Így kell lesz, ami vagy, ahogy élsz. És így fogadlak el, amilyen te vagy. Mert Jézus Krisztus látta benne a fantáziát. Látta benne azt, hogyha szeretik őt, elfogadó szeretettel, akkor mivé lehet ez az ember? És az evangéliumokban azt olvassuk, hogy Krisztusnak a várakozása az beteljesedett, mert Máté apostol lett. Olyan valaki, aki szívvel, lélekkel követte Jézus Krisztust, olyan valaki, aki megírta az egyik evangéliumot, bizonyságot téve a názáreti Jézusról. És azt gondolom, hogy a Filippi beliekhez írt levélnek, ez az 5. verse, a 2. fejezet 5. verse, erre gondol, amikor azt mondja, hogy ez a krisztusi indulat legyen bennetek. Ez a feltétel nélküli szeretet legyen bennetek önmagatok felé és a másik ember felé. Persze vannak szabályok és vannak törvények, amiket nem hagyhatunk figyelmen kívül. Annak idején más Máté sem hagyhatta ezeket figyelmen kívül. De volt Krisztus mellett 3 éve, és még aztán sokkal több, amíg tanulhatott, amíg bevezetődött ebbe az új életbe, amíg megtanulta a hogyan dolgokat, megtanulta azt, hogy mi az, ami tetsző az Istennek, de ez az elfogadó szeretet volt az, ami megteremtette azt a légkört, amiben Máté változni tudott. A János 3.16-ban azt olvassuk, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el, ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szerette, és aztán adta. Először szerette, és aztán adta. Nem azért adta, hogy viszont szeressék, hanem adta, mert ő hamarabb szeretett. Isten előtt tehát szabad nekem az lenni, aki vagyok. Mert Isten úgy szeret, ahogy vagyok, ami vagyok, aki vagyok, aki őszintén lenni tudok. A ráfigyelés, az Isten felé való nyitottság, az ő példája, a mellette való jó érzés, amiről Dorina is nagyon szépen beszélt, és olyan szívfeszülően beszélt, hogy milyen jó megtapasztalni az Istent. Ez a jó érzés fogja megteremteni annak a légkörét, amiben változni tudok. Ez lesz a metamorfózis. Ezt a szót használja ugyanis a görög szöveg. Ez lesz az igazi formálódásnak az útja, a nyitánya, ami egy folyamat, ami nem egy pillanat alatt történik meg, hanem egy élet folyamat. Így tudjuk elérni az örökké valóságban érvényben levő korszakokon felülemelkedő jót. Azt a jót, amit Krisztus tanít nekünk. A krisztusi indulat, a szeretet indulata, az felülemelkedik korszakokon, emberi törvényeken, történelmen. Hozhatnám a káposztási gyülekezetnek a befogadó szeretetét a magam életére vonatkozólag, de engedjék meg a testvérek, hogy most ne dicsérjem itt szembe a gyülekezetet, hanem máshonnan hozzak egy példát. A munkahelyemen kerültem be egy olyan közösségbe, ami kapcsán voltak félelmeim, mert szakmailag egy magasabban levő szint, ahová kerültem, ahova küldtek, és az volt a félelmem, hogy fogok én itt megfelelni, hogy fognak ők engem használni, tudni, hogy fogok én úgy dolgozni, hogy az vigye a munkát előre, és ne csak akadálya legyek ennek a közösségnek. És azt tapasztaltam, hogy elfogadó légkörbe csöppentem, és azt mondták, nem baj, majd megtanulod. Nem baj, csak nézd, hogyan csináljuk. Nem baj, csak gyere és kérdezz. És tudjátok, testvérek, ez olyan felszabadítólag hatott, ez a feltétel nélküli elfogadás, hogy úgy érzem, az erőim megsokszorozódtak. Úgy érzem, a lendületem megsokszorozódott. Úgy érzem, hogy még több tenni akarás van bennem, még több tanulni vágyás lett bennem. Amiatt, hogy ők elfogadtak engem olyannak, amilyen vagyok. És hangsúlyozom, a káposztási gyülekezetben ugyanezt élhettem meg. Elfogadtatok olyannak, amilyen vagyok, és ettől megsokszorozódik az erő. De ez bíztat titeket, hogyha megélitek ezt az Istennel, ha elmeritek hinni azt, hogy az Isten elfogad titeket olyannak, amilyenek vagytok, és szeret benneteket olyannak, akik vagytok, akkor ez meg fogja az erőtöket sokszorozni. A kérdés az, és megint visszakanyarodnék Dorinának a bizonyságtételének egy pontjára, amikor azt mondta, elmentem a kurzióba, és azt éreztem, hogy egy csomó tüske, vagy sok tüske van bennem a múltamból. És ez a lány oda ment az Isten elé, és azt mondta, akinek a szolgája ugye Tibor ott volt, és azt mondta, nekem ezekkel gondom van. És Uram, én akarom magamat a te jelenlétedben jól érezni. Szabadíts fel ezektől a tüskéktől. Formáld át bennem ezeket a tüskéket, hogy legyenek ezek a javamra, az előmenetelemre. Vajon jól érezzük-e magunkat az Isten közelében? Vajon tudunk-e ilyen őszintén megnyilvánulni az Isten előtt? Azt is elmondani, ha valami fáj, a tüskét, amit hordozunk. Le tudjuk-e tenni oda az Isten elé a sértődöttségemet? Kimerem-e mondani, hogy Uram, nem vagyok tökéletes, mert ezek még bennem vannak? Szóval ez a nagy kérdés ma itt az Isten tiszteleten, amit vigyünk tovább. jól érzem-e magam az Isten közelében, aki egyébként szeret engem olyannak, amilyen vagyok. Elmerem-e hinni azt, hogy az Isten így akar engem, ahogy vagyok, amint vagyok. Olyan szépen megjelent ezen az Isten tiszteleten valóban az összes kazuália. A keresztségben ugye nagyon szépen megmutatkozik az, hogy Isten előbb szeret bennünket. Isten korábban jön, mint ahogy mi annak tudatára ébrednénk. És aztán itt volt a konfirmációban a megerősödés, hogy Uram, igen, megéreztem azt, hogy milyen jó a te közeledben lenni, és itt akarok maradni, így, ahogy vagyok. És hiszem azt, hogy te fogsz engem formálni, nem erővel, nem erőszakkal, hanem a te lelkeddel, a te szereteteddel. És aztán itt van előttünk a házasság, amiben megtalálja egymást két ember, és az Isten áldását viheti tovább. És aztán hallottunk arról, hogy vannak közöttünk olyanok, akik előre mennek, ahova nekünk is majd egyszer menni kell, az Istenhez. Amit mi halálnak nevezünk, de hiszem, hogy ha Istennel, ha Krisztussal megyünk, akkor megkaphatjuk azt, amire Dorina is vágyik, és amire mindannyian vágyunk, hogy újjong a menny. És mint a hollywoodi filmekben tűzijáték lesz, és örömújongás lesz, mert Isten gyermekeiként majd hazaérkezünk. Hát segítsen meg az Isten bennünket abba, hogy tudjunk belesimulni az ő feltétlen szeretetébe, és tudjuk ezzel megélni a hétköznapjainkat. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, nagyon hálás a szívünk azért, hogy legalább előtted megnyugodhatunk. Köszönjük azt, hogy te úgy szeretsz minket, ahogy vagyunk, azzal, amik vagyunk, ami most a szívünkben van. Lehet, hogy öröm, lehet, hogy újongás, lehet, hogy megnyugvás, lehet, hogy béke, lehet, hogy kétség, lehet, hogy kérdések, lehet, hogy vágy, és még annyi minden lehet bennünk. De köszönjük, hogy mindez lehet. Köszönjük, hogy te ezért nem ítélsz el, és nem ítélsz meg bennünket, hanem elfogadó szereteteddel magadhoz ölelsz. Urunk, köszönjük az áldozatot, amit Krisztus hozott értünk, és kérünk, hogy légy segítségünkre, hogy ezt meg tudjuk hálálni, hogy ott tudjunk lenni őszintén te előtted, és akarjuk járni az utat, amire vágyva vágyunk mi is, és amire te hívsz bennünket. Kérünk, Urunk Istenünk, ezért a gyülekezetért, a gyülekezet egészért, kicsikért és nagyokért, boldogokért és kesergőkért, békességben levőkért és fájdalmat hordozókért. Kérünk, Urunk, hogy te jöjj közel mindannyiunkhoz egyen-egyenként, és te vigasztalj, vagy te örvendj velünk együtt, ahogy csak te tudsz vigasztalni, és ahogy csak te tudsz békességet adni. Kérünk, Urunk, nemzetünkért, ezért a magyar hazáért, hogy ne hagyj bennünket árván, és te legyél az, aki pásztorunk leszel most és a jövőben is. Urunk, jöjj velünk a hétköznapokba, kérjük a te áldásodat Jézus Krisztusért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fennállva vegyük az Istennek áldását. Így biztat az Isten és küld bennünket a hétköznapokba. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Ámen.
Áldást, békességet!